Üdvözöljük kedves nézőinket, illetve kedves hallgatóinkat, folytatódik a Partkafé, mai vendégünk továbbra is Katona Csaba történész, és most került terítékre a vezér témája a mai beszélgetésnek, Trianon szerepe a Balaton fejlődésében. Köszöntünk újra Csaba, műsorvezető társammal együtt, Prinzinger Péterrel.
Szerbusztok!
No, én már itt a Péterrel néhány perccel ezelőtt eljátszottam a gondolattal, hogy amit te nagyon fogsz szeretni történészként, hogy mi lett volna, ha. De játszunk el a gondolattal, ha nincs Trianon, nincs ekkora nimbusza a Balatonnak, hiszen volt nekünk egy Adriánk, voltak nekünk hegyvidékeink, azok talán kicsit frekventáltabbak voltak Trianon előtt turisztikai szempontból is, mint a Balaton. De javíts ki, a tévedek.
Azért nem tudlak kijavítani, mert ugye nem tudunk a fikcióval egy bizonyos ponton túl játszani, de valószínű, hogy azért ekkora respektje a Balatonnak nem lett volna. Tehát ha megnézzük Trianont, akkor mit látunk? Trianon előtt a Balatonnál elindul egy komolyabb fejlesztés. A századforduló 1891-be belép a nagy tőke Siófok fejlesztésébe, és Siófok dübörögve fejlődik. 900-as évek elejére lehagyja az akkor már picit avittasnak számító Balatonfüredet, de megjelennek a fejlesztések. Keszthelyen kiépül a Fonyódi fürdőtelep, tehát tulajdonképpen a Balatonnak az egész partja kezd turisztikai desztinációvá válni.
Ezt mi hajtja?
Pénz. Tehát,
de láttak fantáziát a fürdőkultúra fejlesztésében nagy vállalkozók, és ezért kezdődött ez a fejlődés?
Vegyük Siófokot példának, ott például egy Vég Ignác nevű volt megyei hivatalnok bérele ki a partszakaszt a veszprémi káptalantól még a 1860-as években, egyszerűen azzal a céllal, hogy ő itt egy sikeres vállalkozást fog működtetni. Ez nem igazán működik. Vannak aztán még további próbálkozások, amikor én azt mondom, hogy belép a nagy tőke, akkor Burhard Bélavári Konrád nevét kell megemlítenem, aki a döntően malomiparba utazik, de minden létező dologban benne van, ami vállalkozás ebben az időszakban Budapesten, ebben a klasszikus kapitalista időszakban, és egyebek mellett ő a Balatoni Szövetségben, amit 1904-ben pont Siófokon hívnak életre, és nagyon fontos szerepet vállal. Tehát a nagy tőke egész egyszerűen beruház. Megint máshol helyi erők állnak össze, hogy megpróbálják kiaknázni a Balatonban rejlő üzleti lehetőséget. Benne van ebben persze az is, hogy a tehetősebb emberek szeretnek a Balatonnál nyaralni, ők villákat építetnek maguknak, ebben benne van a self-made man polgári elit, de benne van a hagyományos arisztokrácia is. De amikor arról beszélünk, hogy különféle RT-k, ZRT-k bérelnek partszakaszokat, és működtetik a különféle fürdőket, akkor emögött üzleti megfontolás van, és maradjon Balatonfürednél, az meg ugye a Tihanyi Bencés rendkezében van, de ők 1865-től önálló vállalkozásként működtetik a balatoni fürdőt, tehát kiveszik a Tihanyi összköltségvetésből. Ez tehát egy üzlet. Nyilván ebből az állam is ki akarja venni a maga részét, de nem véletlenül, hogy 1909-re elkészül az Északi Vasút, és pont a 10-es évek elején Balatonfüreden elindul egy fejlesztési folyamat, aminek aztán gátat szab, majd pedig véget vet neki az első világháború. És akkor eljutunk Trianonig, ugye az ország próbál felészmélni egy rettenetes traumából, széthullott a Szent Istváninak nevezett Magyarország, túl vagyunk két forradalmon, a román csapatok jelenlétén, Trianonon, valahogy talpra kell állni. És az a helyzet, hogy most szigorúan a turizmus felől közelítek, hát nem csak az ország kétharmadát csatolták le, hanem a legtöbb valamire való üdülő és nyaraló helyünket. Említettél néhányat, Adria, hegyek. De hát a hagyományos fürdőink, Trencsénterplic, Bárfafürdő, Szliács, Palics, Herkules fürdő, ezek szinte mind-mind a határon túlra kerülnek. Tehát a két háború közötti időszakban valamilyen módon abból kell gazdálkodnunk, ami rendelkezésre áll. Vannak új találatok, például Hajdúszoboszló, ahol ilyen olajat keresnek, de aztán fürdővizet találnak. De hát például első világháború előtt ilyen fürdők, hogy Zalakaros meg Bükkfürdő szóba se jönnek, Harkány az mondjuk még igen. De a Balatont illetően nagyon hamar felismerik azt, hogy hasznos volna, ha ebben a nehéz helyzetben a nyaralni vágyó magyar ember Magyarországon költeni a pénzét, mert mindenki így jár jól. Tehát már a 20-as évek elejétől elkezdik a Balatonnak a respektjét növelni, megjelenik a magyar tenger kifejezés, előtérbe kerül, úgynevezett filléres vonatokat indítanak, hogy rövid időre el lehessen menni oda nyaralni, és átalakul a nyaraló emberek társadalom szerkezete is, mert egyre inkább kispénzű emberek, kispolgárok is el tudnak menni a Balatonra. Egy napra, két napra nyilván a vasút ebbe kulcs szerepet játszik, de egy idő után az autó, tehetősebbek a Gellért szálló elő akár el is repülhetnek a Balatonra. Tehát igyekeznek mindent úgy kiépíteni, hogy a Balaton megközelítőte legyen, vonzó legyen, és különféle pénzű embereknek legyen
ez
vonzó.
Ez már nemzeti projekt?
Ez nemzeti projekt.
Mert onnan indultunk, hogy a helyi nagy tőke próbált a üzleti lehetőséget csinálni a Balatonból.
Ez mindenképp nemzeti. Én ezt úgy közelíteném meg, hogy a magyar állam az azt fedezi föl, hogy a Balatonból lehet egy nemzeti minimum. olyan értelemben, hogy viszonylag könnyű megközelíteni, az összement ország területéről megfelelő infrastruktúrával igazából bárhonnan oda lehet érni viszonylag gyorsan. Tehát igyekeznek kihasználni a megváltozott lehetőséget. Van ennek pandanya, hát például Gyöngyösvárosi önkormányzata, láttam olyan iratot, ahol azon tépelődik, hogy hogyan mondják el, hogy hát nagyon fáj a szívük Trianonér, de hogy igazából ők jól jártak, mert mindenki meg akarja mászni a kékest, amit hát Trianon előtt meg szinte senki csak félbe a környékről, mert egy pici dombocskának számított, mondjuk a Tátrához mérte meg az erdélyi hegyekhez, fogarasi havasokhoz. Tehát ehhez képest most mindenki ide jön hegyet mászni. Tehát fáj, de azért mégse fáj. Ugye ezt valahogy mérlegre kell tenni. De a Balaton esetében viszont arról van szó, Klebersberg Kuno, aki tényleg Magyarország egyik legkiemelkedőbb kultuszminisztere volt, felismeri az ebben rejlő lehetőséget, és nem véletlenül alakul meg a Parlamenti Idegenforgalmi Bizottság után a Magyar Királyi Balatoni Intéző Bizottság, aminek pedig az a feladata, hogy ezt a fejlesztést, ami vonzóvá teszi a Balaton mindenki számára, ezt megtámogassa.
Ez talán 1931.
31, igen, ha jól emlékszem, és ugye ennek az egésznek a lényege, hogy addigra már azért a konszolidáció nagy részén túl vagyunk. Ugye itt ne felejtsük el, hogy a Bethlen István gróf nevéhez kötődő valóban nagyon sikeres konszolidációnak a legnagyobb része addigra már lezajlik.
Meg a népszövetségi kölcsön már itt volt.
Pontosan, frankhamisítási botrány túléltük, tehát azért maradjunk annyiban, hogy már van arra lehetőség, hogy ilyen dolgokkal is foglalkozunk, és hát nagyon sok mindenben megmutatkozik ez. Tehát például a Tihanyi Limnológiai Intézetnek a megalapítása, az 1927. Tehát már korábban megjelennek azok a dolgok, amik majd 31-ben jobban előtérbe kerülnek, de például ilyen tervek is vannak, hogy a gyermeküdültetést azt valahogy előtérbe helyezzék. 1919-ben a dicsőségesnek nevezett 133 nap rögtön leütötte a magas labdát, hogy proletár gyerekeket nyaraltatunk a Balatonnál. Nyilván a két háború között is igyekeztek erre figyelmet fordítani. Így aztán volt Fonyódon gyermeküdülő, Horthy Miklósról nevezték el, tehát hogy lehet látni, állam szerepvállását ez önmagában megmutatja. És hát Szántódról nem feltétlenül a két háború közötti időszak jut az eszünkbe, maradjunk annyiban, de már akkor volt ott gyermeküdülő ugyancsak. Tehát nagyon sok olyan dolog, amit a 45 utáni Balatonhoz kötünk, hogy kispénzű hivatalnokok, szegényebb emberek rövidebb időre gyermekek nyaralnak ott.
Ez már akkor megvan. Nemzeti minimum már vált a Balaton.
Akkor nagyon másfajtává vált, maradjunk, hogy ebben különbözőtárgya lehet.
Ennek egyébként az oka, hogy nehezen tudom elképzelni, most visszagondolok felmenőimre, hogy ők tudták volna értelmezni a nyaralás fogalmát, hiszen dologidő volt egyrészt, másrészt meg nem volt ez a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás szolgán a gyakorlatba átültetve még, legfeljebb csak ugye néhány hevesvérű mozgalmár fejében játszott ez a gondolat, tehát ugye az akkori államigazgatás teljesen tudatosan, végig gondoltan ebbe az irányba tolta el a turizmust, hogy igenis mama fogja magát, és a 8. kerületi gangos lakásból menjünk már le a Balatonra egy kicsit, és az unokáját meg hagyja ott egy cserkésztáborban néhány hétre, jó fog aztán.
Vagy erre nem volt szükség, mert ez ekkora már divat volt.
Hát ha nem is a mamát célozták meg, hanem mondjuk egyel a mama fölött levő társadalmi réteget, de szerették volna, ha a felső és középosztály alatti rétegek is eljutnak valamennyi időre a Balatonra. A 8 óra munka az már volt, nem mindenkinek, de már volt. De itt a szabadidő fogalma az egy kiemelkedően fontos dolog. A régi időkben, tehát így a polgári társadalom előtti rendi társadalomban azért a legtöbb embernek a életritmusát nem az határozta meg, hogy nézi az órát, mert hát nem igazán volt óra, hanem az, hogy felmegy a nap, akkor felkelek, világos van, hasznosítható idő, lemegy a nap, lefekszem, a sötétben nem tudok mit csinálni, illetve a természeti ciklusok. Tehát nyáron munka van, ősszel szüret van, télen meg disznóölés van, ha van disznó, meg nincs, akkor meg semmi tevés. Így. Na most a napon belül is ez volt a ritmus, viszont a modern ember, a városi ember, a hivatalviselő ember annak az idejét viszont már nem az határozza meg, hanem a munkaidő és a munkarend. Tehát valóban kialakul ez, hogy tudatosan pihenésre fordított szabadidő, aminek a lényege, hogy nem akkor pihenek, amikor erre lehetőséget ad a meleg vagy a napfény, hanem nagyon tudatosan úgy döntök, hogy egy hétre, két hétre vagy amennyi időm van, kikapcsolom az agyam, ami azt jelenti, hogy fizikailag eltávolodom a lakóhelyemtől. Ezáltal már stimulációt kap az agyom, hogy nem ott vagyok, ahol a napi rutin minden nap arra késztet, hogy elmenjek a munkahelyemre, munkahelyemről haza, útbeejtem a sarki kávéházat, meg ez a maximum, hanem hogy elmegyek valahova máshova, ahol új élményekkel gyarapodom, illetve tök mindegy hánykor kelek fel, tök mindegy hánykor fekszem le. Sőt, mondok egy nagyon fontos elemet, ha valaki mondjuk csinál egy görbébestét a saját lakhelyén, és hajnali fél háromkor fogyatkozás szenvedett, bizonytalanná vált mozgáskultúrával megy haza, akkor másnap az egész tömbház tudni fogja, hogy a Józsi iszik. Na most. Ugyanezt a Balatonnál...
Ugyanezt az üdülőhelyen teszed
hát ott
meg?
why not? Tehát az egy teljesen más történet, azért vagyok ott, hogy te picit lazuljak. Ennek persze voltak...
De ennek ilyen szociálpolitikai, én nem értem ezt a részét, hogy ez hogy alakult ki? Hogy Mérjózá... kialakult egy polgári réteg, mm-hmm. aki már nem az van, hogy Rátástól Mikulásig dolgozom, a gyárban és vagy a földön, és annak kellett valami időtöltési lehetőséget.
Kicsit ugyanaz, mint a sport. Tehát lett az embereknek szabad idejük, hogy valami mást is csináljanak, mint
amit kell. Nyilván technológiai fejlődéssel is összefügg, mert a társadalmi változásokkal is. Igen.
Ez az a szabadidő fogalom, ami mondjuk a középkorban nincs, de a modernkorban meg már van. És ezt a szabadidőt, ezt aktívan vagy passzívan, de minden esetre pihenéssel akarom eltölteni. Na de ha szabadidőmet töltöm valahol, az azzal is jár, hogy a pénzemet költöm. Akkor azt költsem itthon. Hiszen ha én a pénzemet a Balatonnál verem el, és mondjuk nem Abbáziába, ami már nem ugye része a birodalomnak, abban a pillanatban jobban jár a magyar állam, mert oda fog csengeni a pénz, jobban jár a helyi szállásadó, jobban jár a helyi béttermes, magyarán fogalmazva nemzetgazdasági kérdés volt, hogy a Balatonnál költsék a pénzt, aki pedig odament, az meg tényleg pihenni, meg nyaralni akart, arról nem beszélve, hogy azért Trianon után ott volt az a nagyon erős hazafias érzület, aminek a lényege az volt, hogy nem pusztán reklámszövegek szintjén jelent meg, hogy magyar ember magyar földön költs el a pénzt, hanem ezt tényleg ezt érezték az emberek. Uh-huh. Aztán persze a lehetőségek is szűkültek, tehát nem csak elmélet van itt, hanem gyakorlat is. Jó, lehet, hogy korábban elutaztam minden évben Abbáziába, de az most már hát a határokon kívül van. Ugyanez igaz, mit tudom én, Szepesfürdőre. Magyarán a gyakorlat, az elmélet, a Trianon utáni megnövekedett hazafias érzület, ez mind-mind ebbe az irányba hatott, hogy legyen egy olyan nemzeti kiemelt desztináció, ahol mindenki azt érezheti, hogy jó magyar ember, plusz még pihen is, hát erre a Balaton ideális volt. Az ország centrális terében helyezkedik el, mindenhonnan meg lehet közelíteni. Van Balatoni múzeum, hogyha valaki kultúrára vágyik. Megvannak a régi szép badasonyi hagyományok, a turistaházakkal, a hegedűsökkel, a borokkal, megvan Balatonfüred reformkori patinája. Ha valaki modern helyre vágyik, menjen Siófokra. Az arisztokraták Balatonföldvárat kedvelték, tehát egyfajta ilyen szegregáció is kialakult.
Apropó, ezt akarnám kérdezni, hogy ugye azt hallottuk a beszámolódból, hogy egy időben ez az arisztokratáknak volt a pihenő helye is. A Balaton. Mit szóltak ahhoz, hogy elkezdett beáramlani a középosztály? Mit szóltak ahhoz, hogy megjelent a tömegturizmus?
Volt, ahol megjelent, nem mindenhol.
Nem mindenhol jelen meg. Balatonfüreden ezt például úgy oldották meg, hogy létrehozták a jachtegyletet. A jachtegyletnek az volt a lényege, hogy nem volt explicit kimondva, hogy csak arisztokraták lehetnek a tagjai, de olyanok voltak a belépés feltételei, hogy csak azok lehettek. Tehát egyfajta ilyen elkülönítést azt ők maguk kezdeményeztek. A déli parton jelent ez meg inkább kicsit jobban, mert hogy ugye magáról a Balatonnal kapcsolatban volt egy ilyen dolog, például Balatonfüreden egy stávoló kezdem, de majd meg fogjuk érteni, hogy miért így. Volt egy olyan intézményrendszer, amit úgy hívtak a table d'hôte. Ez a közös asztal. Ennek a lényege, hogyha valaki, és már 860-as, 70-es évekről beszélünk, tehát jóval korábbról, úgymond menzát akar befizetni, hogy ne kelljen azzal vacakolni, hogy választani a kerül, hol fog ebédelni, meg vacsorázni, akkor ezt megtehette. De ez a nagy közös asztal azt jelentette, hogy lehet, hogy a mit tudom én, hivatalviselő vármegyei nemes, az leült a tapolcai zsidókereskedő mellé. A rendi társadalomban ők nem feltétlenül közeledtek egymáshoz. Itt a fürdőhelyen egy szűkre szorított fizikai téren, itt viszont, hogyha valaki nyitni akart a másik társadalmi réteg felé, megtehette, nem sérült semmilyen illemszabály. Természetesen, ha konfliktus kereste, akkor arra is volt lehetőség. Na most az arisztokraták ezt a társasági életet, ezt már reformkorban is úgy kezelték, amit Kossuth Lajos is kritizált, hogy ezek kottériákba tömörültek a különféle társadalmi rétegek, a különféle rendek. Tehát volt egyfajta átjárás, de ez ilyen nagyon térben, időben nagyon törékeny átjárás volt. A déli part esetében ez nagyon érdekesen alakult, mert például Siófokot úgy tartották számon, hogy az arisztokrata nem igazán teszi be a lábát, ez nem volt igaz, de nem volt jellemző, hanem ez a pesti értelmiségi művészvilág, hivatalnok világnak a nyaralóhelye, volt is egy ilyen csúfreves Siófoknak a zsidófok, tehát ez már megint azt mutatja, hogy ezt a fajta hozzáállás, hogy kiket láttak kívülről Siófok törzsközönségének. Ezzel szemben Balatonföldvár sokkal inkább az arisztokratáknak volt, ugye egy lépés a Siófoktól a nyaralóhelye, volt olyan legenda, hogy amikor egyik zsidó bankár le akart szállni ott, akkor a két inas várta és fölsegítették, hogy bocsásson meg uram, ön Siófokra utazik. Ez nem biztos, hogy megtörtént így, és kívánom is, hogy ez csak egy legenda legyen és ne igazság, de mutatja azt a fajta szegregálódást, hogy miközben szélesedik az a társadalmi bázis, ami a Balatonfürdő közönséget adja, azért a társadalmi konfliktusok a Balatonnál is kikiütköznek. De igazából ezt mégiscsak úgy hívják, ami ekkor kialakult, hogy tömegturizmus.
No, hát napestig hallgatnánk Csabát, ennyi fért bele most, de kérünk még maradj egy pár percig, mert hogy most próbára tesszük Prince Inger kollégát, aki ilyenkor mindig ilyen programajánlót ad, mert mikor elindult ez a műsorfolyam, mindig azt mondta, hogy hidd el, hogy bármikor tudok programot mutatni a Balatonnál, úgyhogy én ezt mindig rendre, hétről hétre számon is kérem rajta, bár most könnyű dolga van, mert ahogy enyhül az idő, meg javul az idő, bővülnek a programok, úgyhogy Péter, tiéd a terep,